Nincs is csodásabb dolog annál, mint amikor hétfő hajnalban arra ébred az ember, hogy egy újabb 75 perces epizód várja a Last of Us-ból. Na, valami ilyesmi volt ez az érzés hétfő hajnali 5-kor, és meg kell mennem, hogy igazából tetszett, mert bennem ez lesz a kedvenc részem, sőt, igazából nagyon kevés olyan aspektusa volt ennek a résznek, amire azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon olyan volt, amilyennek szerettem volna látni ezt a részt. Ez egy kicsit másabb volt, ez nem Joel fókuszált volt, hanem Nico Ferman koncentrációs epizód volt, ha úgy tetszik, egy tragikus, romantikus történet, nagyon-nagyon mélyre tud hatolni az emberben, és meg tudja érinteni őt. Ebből a szempontból ez egy zseniális epizód volt. Azt attól eltekintve, hogy én nem egy ilyen történetre számítottam, vagy szerettem volna látni mondjuk ezen a héten, az már egy teljesen más kérdés. De az biztos, hogy ez egy mocskosul erős epizód volt, úgyhogy igazából nem nagyon van okunk paraszkodni, mert tényleg oda tette magát, és tényleg azért, hogy mondjam, az, amit a felnek sikerült 15 perc alatt megcsinálni, azt kb. Ugyanez megcsinálta nagyjából ugye egy óra alatt. Mindenki döntse el magában, hogy ez most jó vagy nem jó. The Last of Us. Hosszú, hosszú ideig. Ez egy hosszú epizód volt, azt kell, hogy mondjam. Nem érződött egyébként 75 percnek. Érződött rajta, hogy ez nem olyan rövid, mint mondjuk az előző rész. Az előző rész nagyon-nagyon érződött rajta, hogy ez egy baromira rövid epizód volt, sokkal rövidebbnek érződött, mint amilyen. Ez meg egy kicsit hosszabbnak érződött, mint amilyen. Pedig igazából semmi negatívat nem tudnék elmondani erről a részről sem különösebben, ugyanis egyben volt. Nagyon-nagyon jól felépített rész volt, nagyon-nagyon jól kidolgozott elemekkel volt tarkítva, nagyon-nagyon ügyesen építette föl azt a, hát fogalmazunk úgy, hogy kényszerrománcot, nem tudom, minek lehet ezt igazából nevezni, ezt a kapcsolatot, ami eredetileg nem annak indult, meg úgy önmagában semmi olyan nem volt benne, aztán valami mégiscsak kialakult benne valami, amit a magány idézett elő, és hát nyilván ugye a túlélés iránti ösztönök, meg vágyak, meg a mit tudom, hogy micsoda, és hát ugye abból meg nyilván kialakultak dolgok. És ez általában egyébként szokott lenni, szóval ez az égetevéren semmi baj nincsen. Ez egy remek epizód volt ebből a szempontból, de majd kicsit részletesen kitérek rá, illetve kifejtem azt, hogy miért gondolom azt, hogy ez tényleg egy remek epizód volt. Kezdjük az egészet ott, hogy nagyjából hogy ez volt az első olyan rész. Nyilván a harmadik epizódról van szó egyelőre, szóval nem egy olyan nagy vasszizdasz, de ez volt az első olyan rész, ami nem indult egy olyan, hát nem is tudom, flashbackkel, ami valamit hozzá tudott volna tenni az egész történethez, hanem körülbelül ugyanonnan folytatódott a történet, ahol legutóbb abba hagytuk, Bostontól nagyjából ilyen 16 kilométerre vettük fel a fonalat, ami önmagában nem feltétlenül jelent egyébként szerintem semmi egetrengetően nagy dolgot. Minden esetre érdekes volt látni Ellie-t és Joel-t az erdőben, mert ugye Ellie még soha nem járt az erdőben, Joel pedig, hát ugye ott a tóparton, vagy folyóparton, ez folyóport volt, szóval a folyóparton ott megépített egy ilyen kis kőhalmot lényegében, ami szerintem egyébként egy tök jó kis nyitó jelenet volt, mert ez kicsit megnyugtatta őt, meg egy kicsit olyan emberközelibb pillanata tudott generálni, ami szerintem nagyon fontos volt a történet ezen szakaszában, hiszen Joelnek meg kellett valahogy birkóznia a saját gyászával, miközben azért volt egy küldetése, és azért azt is nagyon fontos volt, hogy azt be tudja tartani, és szerintem egy iszonyatosan érdekes dolog volt, mert nagyon nehéz volt eldönteni Joelről, hogy ő most haragszik-e Ellie-re, vagy éppen nem haragszik Ellie-re, őt hibáztatja azért, ami történt, vagy nem éppen őt hibáztatja azért, ami történt, és nagyon ügyesen tudták ezt a dolgot így kontrasztban tartani. Aztán eljutottunk oda, hogy elmentek erre a régi helyre, ahol régebben elrejtettek fegyvereket, meg egyéb eszközöket, amiket, hogy szükség van, akkor majd elő lehet kapni, később meg idővel. És hát valami ilyesmi történt, amikor ugye ott voltunk ezen a, nem is tudom, egy boltszerűségen, ha jól emlékszem, ami szerintem egyébként egy baromira jó hely volt. Tehát egy teljesen kiürített bolt, amiben az égető világon semmi extra nem volt. Joel meg keresni kezdte azt, hogy hol a francba lehet az, ahol elrejtették a cuccot, majd szajrét, és hát szerintem az egy tök vicces kis momentum volt. Aztán a kislány meg elkezdte felfedezni ezt a helyet, mert ugye Joel azt mondta neki, hogy kirámolták már az egészet, közben meg kiderült, hogy hát igazából baromira nem rámolták ki az egészet, hanem még azért akadott egy doboztea elvileg. Hát szerintem egy baromira érdekes jelenet volt, amikor a kislány megtalálta ezt a csapóajtót. Megmondom őszintén, hogy nekem egy kicsit furcsa volt bizonyos értelembe véve abból a szempontból, abból az egyetlen szempontból, hogy nem szólt Joelnek róla, hogy ott mi van, és helyette lemászott. Totálisan be voltam fosva, hogy valami történni fog velem, vagy hogy valami olyan dolog fog történni, ami akár egy jumpscare lehet, akár valami egyéb dolog, de nem mindesetre ez egy baromira jól felépített kis nyitójelenet volt, ahol az ember tényleg egy kicsit úgy, hát hogy mondjam, tehát volt benned a felfedezés öröme, meg az, hogy hú, talán itt tényleg biztonságos minden, és társaik érzés, ami azért valószínűleg elég ritka, de aztán ugye megláttuk ezt a, hát a zombiszerűséget, és akkor itt felmerül bennem az a kérdés, hogy ez most tulajdonképpen egy már rothadó félben lévő zombi volt, ami még éppen hogy élt, vagy ez egy valódi zombi volt, mert ha valódi zombi volt, akkor tulajdonképpen felhívta magára a figyelmet arra, azt illetőleg, hogy hogyha tényleg úgy működik ez a gombatörténet, hogy egymást tudnak tájékoztatni arról, akkor viszont most ez felhívta a figyelmét arra a többi gombánál, hogy errefelé tartanak, és akkor ugye a többi zombi meg nyomukba eredhet. Tehát például nekem ez volt itt az egyetlen olyan paráztatósabb részem. Nem mint hogy egyébként az nem lett volna baromira paráztató, hogy ott van egy félig épp zombi, aki be van temetve egy rohedli kő alá. Honnan jött ez a sok kő? Tehát ez tök egyértelmű, ez volt az egyik első kérdésem. Másrészt pedig az, hogy mi az ördög történhetett vele. Szóval voltak benne ilyen nagyon jó pofa, érdekes apró momentumok, amik tényleg úgy, nem azt mondom, hogy elgondolkodtatták az embert, mert igazából nem gondolkodtatták el az embert, hanem sokkal inkább kiváltottak belőle olyan dolgokat, amik hát paráztatósok voltak, és nekem ez az, amikor nagyon működik a Last of Us, és ez az a rész, amit én nagyon szeretek ennek a sorozatnak, és amit nagyon értékelek, hogy paráztatós. Tehát egyszerűen tényleg az van, hogy egy pillanatig nem mersz nyugodtan maradni, meg nem mersz nyugodtan lenni, tudod, hogy valami úgyis történni fog. Valahol valami. Tudja, hogy el fog baszódni, mert ez egy ilyen világ. És ebből a szempontból szerintem a Last of Us egy zseniálisan kelti, generálja a feszültséget, és nem azt mondom egyébként, hogy kamu feszültséget generál, mert rohadtul nem kamu feszültséget generál, hanem valódi feszültséget generál. Tök mindegy, hogy annak milyen a lecsapódása, tök mindegy, hogy találkozunk-e ott egy zombival, tök mindegy, hogy találkozunk-e bármi mással. Egyszerűen a feszültség az mennyien tud működni benne, elképesztően eszerűsen, ügyesen van felépítve ez az egész történet. Tulajdonképpen ugye miten elhagyták ezt a helyet, akkor utána, ha jól emlékszem, Ellie rákérdezett arra, hogy mi történt. És tulajdonképpen ez volt itt nekünk a, hát nem flashback, mert igazából Joel csak elmesélte két-három mondatban, hogy mi történhetett. Mi az ő teóriája. És azáltal nyilván, hogy nem mutatták meg, hanem csak így megmutatták azt, hogy hát kb. Valami ilyesmi lehet a teóriájuk. Ott egy kicsit azért az ember úgy elgondolkozik, hogy vajon mennyire lehet ez igaz. Viszont az alapkoncepció ez brutális, és ez bármikor megtörténhet velünk is. Sőt, nagyon sok ilyen jellegű pletykát hallani, hogy. Sőt, nem is igazából pletykákat hallani, hanem most már az EU-s engedélyezet olyan, nem is tudom, szúnyogok meg tüskök, vagy mi az Istennek a beletételét az alapvető élelmiszerekbe, szóval igazából egyáltalán nem tartom kizártnak azt, hogy különböző. Tehát, hogy ebbe az irányba fog elindulni a világ, és ez nem egy pozitív irány feltétlenül. Ugye Joelnek az volt a teóriája, vagyis az volt az, amit ő hallott, vagy tudott, vagy sejtett erről az egészről, hogy ez a Cordyceps, ez mutálódott, és bekerült a táplálékláncba, egész pontosan az alapvető, a legalapvetőbb hozzávalókban, mint például a cukor, liszt és társaik, és ha eleget ettél belőle, akkor megfertőzött el, és ugye ez, hogy jelenti, szeptember 23-án történt 2003-ban, a történet szerint, amikor is, hát ugye fölkerült mindenhol nagyjából egységesen a boltok polcaira, és bennem ez volt a furcsa, hogy egyetlen nap alatt tudtak ennyit tenni az emberek, hogy elmutálódjanak. Tehát, mert lényegében nekem így jött le ez a történet, hogy kb. Így minden egyetlen nap alatt ment végbe. Lehet egyébként, hogy egy kicsi is elég lett, vagy kicsi is elég volt, nem tudom. Mindenesetre nagyon-nagyon durva gondolat szintjén is az, hogy belekerülnek ezek az alapvető élelmiszerekbe, és utána minden elcsesződik. És ha az ember belegondol, amúgy is nagyon sokszor parázunk például attól is, hogy mi van a gyors étteremben, a kajákban, és mindannyian nagyon tudjuk, hogy minden van, abban csak nem hús, meg hogy mi lehet a McDonald's-os burgerekben. Most aki dolgozott már McDonald's-ban, az nagyon jó tudja, hogy mi van benne, és utána többet az életben nem akar olyat tenni. Nekem sajnos, vagy szerencsére még csak barátaim dolgoztak ott, és hát azért ők sem a legpozitívabb dolgokat mesélték arról, hogy milyen is ez a bizonyos hamburgerhús. A helyzet az, hogy tényleg az van, hogy az ember állandóan parázik attól, hogy mi lehet az élelmiszeremben, és mi lehet az, amit ők feltüntetnek, vagy éppen mi az, amit nem. Mert ugye ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy ha jól emlékszem, akkor az EU valami olyasmit hagyott jóvá, hogy tényleg, hogy tücsökök, szúnyogok, vagy mi az Istennek az apró maradványait tudják beletenni az ételekbe, az alapvető élelmiszerekbe, viszont ezeknek a latin nevét fogják használni majd a feltüntetett hozzávalók között, nem pedig a valódi nevét, hogy hát ez igazából ebben van egy kis tücsök, ebben van egy kis szúnyog, és a többi, és a többi, és a többi. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy ebbe az irányba indul el a világ, és hogy innen közelítjük meg ezt a kérdést, akkor ez az egész szituáció, hogy ez a gomba így meg tudja fertőzni egyetlen pillanatról a másikra az egész emberiséget, egyáltalán nem tűnik annyira lehetetlennek, sőt, igazából sokkal valóságosabb szerintem jelenleg ez az elképzelés, vagy koncepció, ha úgy tetszik, mint amennyire mondjuk ez 10 évvel ezelőtt lehet, hogy ezt mondtuk volna rá, hogy ez úgyse fog megtörténni, meg ez akkor is baromság. Hát a helyzet az, hogy ez ma már a valóság. Tehát most már a valóságunk része. Onnantól kezdve pedig, hogy a valóságunk részévé válik, onnantól kezdve pedig azonban nem nagyon van miről beszélnünk, mert onnantól kezdve tényleg benne van az, hogy hát ez akár holnap velünk is megtörténhet, és akkor mi is lehetünk ott az utolsó túlélők. Feltételezvén azt, hogy lesznek még túlélők, lesznek a valóságban egyébként túlélők. Vajon ki lesz az, aki nem lesz megfertőzve ezek a dolgok által? Vajon ki az, aki minden alapvető élelmiszert el tud kerülni? Vajon hogyan fognak mutálódni ezek a dolgok? Mert igazából a világ meg a globális felmelegedés is ebbe az irányba halad. És lesz az, ez a legfélelmetesebb szerintem, hogy olyan szintű alapkoncepciót tud elrejteni benne, ami mocskosul valóságos. Tehát ez tényleg az, amire azt tudod mondani, hogy ez bármelyik pillanatban megtörténhet bármelyikünkkel, vagy akár az egész világban. És ez iszonyatosan hátborzongató érzés szerintem. Nekem legalábbis mindenféleképpen az abszolút az a kategóriám. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy ilyen nagyon-nagyon erőteljes dolog volt. Aztán utána ugye megkaptuk, tehát ez nagyjából az első 4 óráig töltötte ki ennek az epizódnak. Utána pedig megkaptuk azt a dolgot, hogy visszamentünk egészen, hova is mentünk vissza? 2003. szeptemberében, méghozzá eszem talán nagyjából egy héttel az egész járvány kitörését követően így mentünk vissza a dologban. Ugye itt mi először Billel találkozunk, akit ugye Nika Farman játszik, akit hála az égnek Besenci Árpád szólaltatott meg ebben a szinkronban, és ő egyedül tengette az életét legalább 4 évig. Ha minden igaz, onnantól kezdve, hogy kiürítették az egész várost. Ő ugye elbújt az alaksorában, ami egy iszonyatosan király kis bunkerke volt. Nyilván nem vették észre, mert hát ugye azon ritka szituációk egyike, amikor egy szekrény helyezkedett el a felnyitó ajtó felett. Szóval iszonyatosan szeretett és iszonyatosan király ötletekkel volt tarkítva ez a történet. Ráadásul egy iszonyatosan leleményes túlélőről volt szó, aki brutálisan kemény fószer volt, ha úgy tetszik. És az ő története az, hogy ő egyedül tengette ott az életét éveken keresztül, és hogy tulajdonképpen az egész város salat csinált, amit ő akart, az szerintem egy zseniális dolog volt, miközben ő csak élni szerette volna az életét, illetve megvédeni a saját területét. Nekem ebből szempontból baromira tetszett, mert rengeteg csapdát állított föl az első pillanattól kezdve, és ezek a csapdák, ezek tulajdonképpen ezek hülye biztosak voltak. Most arra baromi kíváncsi lettem volna, hogy csak azt az oldalt védte be, meg csak azon az oldalon volt a kerítés, vagy esetleg valahol máshol is volt kerítés jellegű dolog. Meg hogy egyedül, hogy az is nem be tudott felhúzni kerítést. Tehát ez engem baromira érdekelne, mert hát ugye mindenféle eszköz nélkül csinálja, és tök egyedül van, azért nem egy annyira könnyű dolog felállítani ezt a kerítést, hát még összeszerelni, hát még úgy, hogy a mechanikai része is egyébként működjön. Hát brutális dolog, és egyébként az is szerintem egy nagyon-nagyon erőteljes dolog, hogy ez senkinek nem tűnt fel 10 évig, 20 évig, 10-20 évig. Szóval egy iszonyatosan érdekes dolog, hogy semmiféle katona nem járt errefelé, meg semmiféle olyan dolog nem történt, ami egy kicsit is befolyásolhatta volna azt, hogy itt mi is történhetett, vagy hogy mi történik, vagy hogy itt van egyébként még túlélő. Szóval ez nekem egy kicsit ilyen bizarrabb szituáció volt, hogy tényleg sehonnan nem vették észre, meg semmi nem történt vele egy 20 éven keresztül. Mindenesetre egy gyönyörű love story-t sikerült nekik elmesélni, hogy mintán egyébben 4 évig élt többé-kevésbé egyedül, utána beesett a csapdájába egy másik, lehet szépen megfogalmazni, fickó, akinek a neve nem volt más, mint Frank, őt ugye Lux Adam szólaltatta meg. Először azt hittem rá, hogy Will Forte, aztán rájöttem, hogy igazából ő nem Will Forte, úgyhogy inkább hagyjuk ezt a sztorit. Minden esetre egy iszonyatosan szerethető karakterrel volt dolgunk, aki hát tulajdonképpen ő csak annyit szeretett volna, hogy már napok óta nem evett, szeretett volna egy kis ételhez jutni, nyilván lefürdött előtte, meg minden, tisztába tette magát és társaik, és nekem egy iszonyatosan szerethető volt eddig a pontig a történet, mert tényleg azt érezted rajta, hogy Nico Furman baromira retteg attól, hogy ez a fickó mennyire bízhat meg benne, és az a kételj, ami ott volt a szemében, az ahogy viszonyult hozzá az első pillanattól kezdve, de közben próbált meg kedves, vendégszerető, tisztelettudó, vagy tiszteletteljes ember is maradni. Nagyon érdekes volt nekem ez a kettősség, ahogy Nico Furman egyrészt előadta, másrészt meg az a fajta kettősség, ami tényleg érződött a karakteren, hogy igazából ő tökre rendben van vele, meg tökre normális neki ez az egész szituáció, de közben egyébként mégsem az. De közben egyébként mégsem érzed rajta azt, hogy ez egy annyira nagyon-nagyon durván rendben lévő történet lett volna, és nekem ezek voltak azok a tulajdonságok, amik baromra brutálisan bejöttek ebben az egész történetben, mert valahogy egyszerűen tényleg az érződött rajta az első pillanatok kezdve, hogy ez egy baromra réteges karakter. Tehát amikor először találkozol vele, és látod őt a bunkerben, és látod azt, hogy ő hogyan él, meg hogyan próbálja meg elkerülni azt, hogy őt is evakuálják erről a környékről. Egyébként számomra az is egy baromi nagy rejtély volt, hogy az Istenben, tehát egyrészt honnan szerzett húst állandóan, mert ugye azért legyünk köztük, azért kertvárosi családi házban lakott, nem hiszem, hogy volt marhája, máshonnan meg igazából honnan az Istenből tudott volna szerezni marhát. Szóval nem igazán értettem azt, hogy honnan lett nekik ennyi húsuk, meg hogy mindig húsuk, de oké, jó legyen. Ezt el kell engedni, úgy érzem. Szóval voltak benne ilyen apróságok, amikre azért nyilván bele lehetne kötni, hogyha nagyon szeretnék, de igazából nem szeretnék belekötni, mert nem zavartak különösebben. Mindenesetre azért Billen tényleg érződött az, hogy ő egy ilyen régi vágású rednek, de igazából mégsem egy rednek. Mégsem egy nagyon-nagyon gonosz alaptermészettel rendelkező ember kell, hanem ő egy ilyen nagyon-nagyon szerethető kis fúszer, aki csak igazából élni szeretné az életét, és anélkül, hogy elhurcolnák a saját családi házából. És valahol ez egyébként egy tökre jó történetszára tudott generálni, mert egy tökre érdekesé tudta tenni a karaktert. Ahogy itt pár perc alatt felépítették nekünk azt, hogy ő miken ment keresztül, hogy ő mikre vágyik, lényegében. Onnantól kezdve szerintem ez az egész történet, ez zseniálisan jól tudott működni, és iszonyatosan szeretetővé tudták tenni az egész sztorit. Aztán ugye eljutottunk ezt követően addig a pontig, amikor ugye találkozott Frankel, és hát ugye Frank egy kicsit mindent megváltoztatott benne is, hiszen egyrészt ugye próbált ugye kedves lenni hozzá, másrészt pedig Franknek volt ez a fétise, vagy nem tudom, minek nevezzük, ugye miután megvacsoráztatta után ezen az 1948-as zongorán szeretett volna eljátszani egy számot, hát Nick ugye, vagy Nick Bill a helyére kerül, és hát ő is eljátszik egy másik számot, és akkor ugye Frank megkérdezi, hogy hát ez meg milyen nőhöz írtad, és akkor de hát igazából nem írtam nőhöz, meg hasonlók, és akkor utána elcsatlan egy csók, és akkor beindul ez a meleg love story, ami igazából nem tudom mennyire volt szükséges, mennyire kellett melegnek lenni ennek a történetnek. Volt egyfajta cuteness része ennek mindenféleképpen, meg azért benne van az, hogy igazából ugye Frank megkérdezte Billt, ha jól emlékszem, hogy volt-e már pasival, és azt mondta neki, hogy nem volt pasival, nővel viszont már volt. Tehát innentől kezdve ez egy nagyon-nagyon érdekes kapcsolat, mert tulajdonképpen nem tudod eldönteni Frankről egyértelműen azt, hogy ő meleg, vagy ő azért akar lefeküdni Billel, mert hogy már rég nem volt senkivel, és hogy vannak igényei és társaik, és Bill részéről ez inkább egyértelműen az, hogy talán vannak igényei, és ezért hajlandó belemenni ebbe a dologba, amiből majd ugye idővel egy kapcsolat fog tudni kialakulni. Mert szerintem ez egy baromira érdekes szituáció, hogy az emberben így fölmerül az a kérdés, hogy ha te bekerül egy ilyen szituációba, és mit tudom én, 4 évig egyedül élnél valahol, és egyszer csak szembe jönne egy azonos nemű emberke, akkor te vajon a szexuális szükségleteid felül tudnák-e írni azt, hogy te hetero vagy, vagy éppen meleg vagy, és át tudnák-e rendezni benned a dolgokat olyan szinten, hogy te utána össze akar jönni azzal az emberrel. Mert ez például egy baromira érdekes szituáció, meg egy nagyon-nagyon érdekes koncepció. Vannak emberek, egyébként szerintem, akik még akkor is azt mondanák, hogy inkább nem. Vannak olyan emberek, akik azt mondanák, hogy bizonyos dolgot megengednék a másiknak, és vannak olyan emberek, akik meg azt mondanák, hogy hát valószínűleg azt csinálom, amit Bill és Frank, mert hogy igazából mi vagyunk itt az utolsó emberek, nem akarjuk elhagyni a környékünket, megvan a saját életünk, a saját ritmusunk, mi a francért akarnak minden elmenni bárhova máshova is. És ezzel az egyetemileg semmi baj nincsen egyébként, nyilván egy azonos nemű, vagy éppen egy azonos nemű esetében mondjuk egy fordított esetben, hogy mondjuk heteróvá válik, az már egy kicsit másabb szituációt tud szerintem generálni, de alapjáraton az egyetemilegben semmi baj nincsen vele, hiszen ők is nagyon jól tudják, hogy ők az egyetlenek a világ ezen pontján, nem nagyon akarnak innen elmenni, nem nagyon akarnak mást keresni. Innentől kezdve pedig tökre van értelme ennek az egésznek, nem is egy Stockholm-szindrómáról van szó, nem is hasonló dolgokról van szó, hanem csak szimplán egyszerűen annyi történt itt, hogy két magányos ember egymásra talált, és ebből lett egy baromira jó, közel 20 éves kapcsolat, 15 éves kapcsolat, ha úgy tetszik. Ugye utána ugrattunk 3 évet azt hiszem előre az időben, és akkor ugye kiderült, hogy Anna Torval rádión beszélgetett már Frank, meghívja őket magukhoz, nyilván Bill nem nagyon hajlandó, vagy nem nagyon szeretné azt, hogyha betennék idegenek a házába a lábukat, pláne olyanok, akiket nem egyáltalán nem is ismer, és nem is tudja, mennyire bízhat meg bennük, viszont az is, ahogy ezt felépítették, az is, ahogy őt ülnek kint az asztalnál, és ott van a csávó kezében a fegyver, és hogy folyamatosan rátartja Joelre, és általában Joelre tartotta a fegyvert. Érződött rajta, hogy ebből igazi barátságnak kell lenni a maga módján, hiszen azért nyilván Bill nem az a típus, aki megbízik bárkiben is. És igazából miért is tenni, hogy megbízik bárkiben is, hiszen az emberiség egyáltalán nem egy jó tett lélek, meg egyáltalán nem pozitív. Tehát akár onnan közelítettem meg ezt a kérdést, mindig arra jutottam, hogy az emberiség nem pozitív. Nincs, van ez a baj? Nincs igazából, hogy őszinte legyek, szerintem abszolút nincsen vele semmi probléma. Viszont amivel van probléma, és ami elég sok problémát tud generálni, illetve okozni, szerintem legalábbis, az mindenféleképpen az, hogy mennyire jól tudták felépíteni ezt a jelenetet, és mennyire emberivé és civilizáltá tudták tenni. Gondolok itt például arra is, hogy Franknek ugye voltak olyan vágyai, hogy elmegyünk a ruhatárba, és akkor itt tudom, vagy ruhatárba, beszélek hülyeségeket, elmegyünk a boltba, és akkor vizet felöltözünk, meg veszünk szép ruhákat, meg csinálunk egy barbecue partit, meghívjuk ezeket az embereket, akikkel én rádión keresztül beszélgetek, és majd lesz minden hippi-szupi, jó meg egyéb. És valahol ez történt, mert igazából tényleg, amit Joelék oda mentek, tökre jó volt ez az egész dolog, mindenki jól érezte magát relatíve, nyilván a bizalmatlanság az nagyon-nagyon erőtesen rányomta a bélyegét, de hát igazából legyünk őszinték, a bizalmatlanság egy olyan alapvető emberi tulajdonság, ami szerintem egy alapvető emberi jog, ugyanúgy, mint a szólásszabadság is egy alapvető emberi jog. Szerintem a bizalmatlanság az egy olyan dolog, amit minden egyes embernek meg kell szavazni, egészen addig, amíg be nem bizonyítja annak az ellentétjét. Tehát, hogy érdemes a bizalmatra. És itt is ha pontosan ez történt, ezért fogott Bill figurája is fegyvert Joelre az ebéd közben. ezért is volt az, hogy végig parázott, és nagyon-nagyon figyelte minden egyes kis mozdulatukat. És ezzel az égét a világon szerintem semmi gond nincsen, mert ugye ennek valahogy így kellett történni, valahogy így kellett elsülnie ennek az egész sztorinak. És szerintem ettől vált igazából érdekessé a két karakternek a kapcsolata, és nyilván ugye ettől válik majd érdekessé a, hát nem tudom, mire nevezhetjük-e annak, hogy barátságuk. Mert valahol igazából valamiféle barátságszerűség alakult ki szerintem Joel és Bill között talán, de inkább nem biztos, hogy barátság a jó szó rá. Kölcsönös tisztelet? Talán ez még jobban körülírja ezt az egészet. Ugye nagyjából ez ilyen 7 évvel lehetett a, vagy lehet, hogy kevesebb idő alatt, vagy kevesebb idővel játszódott talán. Sőt, lehet, hogy nem is tudom, hogy ilyen 6-7 évvel játszódott az egész vírus kitörését követően. Ez a dolog, szóval ebből is megtudjuk azt, hogy Anna Torv és Pedro Pascalnak a karakter, azok több mint 15 évet húztak le együtt egyébként, ami azért egy eléggé nem semmi szám, szerintem legalábbis. Viszont ez egy baromira érdekes szituáció volt, már csak azért is, mert hogy hogyan építették fel, és a kölcsönös bizalom, vagy tisztelet, bocsánat, megint a rosszot használom, tényleg ez kölcsönös tisztelet volt, amit mi láttunk, meg amit mi megtapasztaltunk, és nekem nagyon tetszett ez a kölcsönös tisztelet, mert egyrészt mindig lenyűgöző az, amikor két férfi kölcsönösen tudja tisztelni egymást, másrészt mindig lenyűgöző az, amikor két emberi lény kölcsönösen tudja tisztelni egymást, és ez a fajta bizalom, amit a tisztelet tud nyújtani szavak nélkül, az szerintem egy utolérhetetlen dolog, és egy iszonyatosan fontos dolog, amiről az emberek hajlamosak egyébként megfeledkezni, és hajlamosak vagyunk egyébként alulértékelni az ilyen jellegű dolgokat is. Mert ugye emberből vagyunk, meg minden, és hát vannak dolgok, amik felett szeretünk átsiklani. Nem mindenki, nem minden esetben, de az emberek túlnyomó többsége, az esetek túlnyomó többségében azért szeret egy kicsit elkalandozni és eltekinteni a valóságtól, meg tisztelet az minek. Manapság egyébként, tényleg ez egyébként egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert ugye a 90-es évek show-t néztem, ugye múlt héten is beszéltem erről a BMW-ben is, és hogy ott is láttad, hogy a 70-es évek és 90-es évek között milyen nagy különbség volt a generációban, és nem feltétlenül a cselekedetében, hanem így az összetételében, meg hogy az együtt töltött idő az mennyivel kevésbé volt annyira jó, mint a 90-es években, mint mondjuk volt a 70-es években, és itt is abszolút ez mondható erről az egész sztoriról, hogy az emberek ahogy változnak, ahogy korok ahogy változnak, hogy egyre többen nőnek fel, egyre kevésbé lesz jelen a tisztelet két ember között, két emberi, emberi kapcsolatokban, és ez egy nagyon-nagyon durva dolog, tök mindegy, hogy milyen jellegű kapcsolatról beszélünk egyébként, mert a barátságban is nagyon ritkán érzed azt hogy ténylegesen, hogy abban van tisztelet. Egy barátság nem feltétlenül tiszteletre kell, hogy épüljön, viszont még egy barátságban is egy iszonyatosan fontos dolog az, hogy tiszteld a másikat valamilyen szinten, valamilyen okból kifolyólag. Az, hogy miért tiszteled, azért, mert jó ember, vagy azért tiszteled, mert szakmailag felnézel rá, vagy bármi egyéb okból kifolyólag tisztelsz valakit, az szerintem nagyon fontos, hogy tiszteld a másikat. Tehát a tisztelet az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Itt tökéletesen bebizonyították azt, hogy miért fontos dolog a tisztelet, hiszen ezáltal jobban megbecsülöd a másikat, és azáltal, hogy tisztelsz valakit, azáltal sokkal közelebb kerül hozzád, anélkül, hogy ténylegesen le kéne húznod a pajzsodat. A tisztelet az nem egészen olyan, mint a bizalom. A tisztelet és a bizalom között azért vannak ég és földbeli különbségek is, miközben egyébként nem olyan eltérő, mint amennyire az ember ezt alapjáraton feltételezni erről az egészről, csupán más, de az alapvető életérzés, meg az alapvető gondolat mögötte, az nagyjából ugyanaz. És valahol ezek iszonyatosan fontos dolgok tudnak lenni szerintem. Aztán jött egy újabb időugrás, 2013 környékére ugrottunk ekkor, amikor is jött néhány ember, aki megpróbált betörni, de Billék visszaverték ezt a fosztogató támadást, feltétlenül, hogy fosztogatók voltak, viszont ennek is volt egyfajta ára. Ugyanis Bill golyót kapott, aminél nagyon érdekes volt ez a jelenet, mert ott tényleg az emberben felmerült a kétsége annak, hogy ez túlélheti-e. És hogyha ő vajon nem éli túl, akkor mi fog történni Frankkel? Mert Frank egyáltalán nem az a típus, aki szerintem, aki egyedül képes lenne túlélni bármilyen ilyen jellegű dolgot. Emiatt egy iszonyatosan hátborzongató érzések fogták el a nézőt, miközben néztük azt, hogy hogyan próbálja Frank megmenteni, úgy, hogy nem orvos, Billnek az életét, és közben elkezdett így lepörögni előtted egy ilyen nagyon-nagyon érdekes film. Viszont látva azt, hogy tulajdonképpen elégették az összes rossz fiút, meg mindenkit, aki megpróbált bekerülni a házba, meg hogy túljutni a csapdáikon, az mind elpatkolt, az egy baromira érdekes jelenet volt. Az, hogy hogyan lőtték meg pont ott, és hogyan élte túl Bill, na az már nem volt annyira nagyon kifejtve, viszont ettől függetlenül egy iszonyatosan jó jelenet volt, mert megmutatta azt, hogy mennyire veszélyes is tud lenni az ember, és hogy mennyire nem érdekli a másik ember, és mennyire könnyen át tudja taposni, vagy át tud taposni rajta a saját érdekeinek az elérésében, meg a saját céljainak az elérése érdekében. És nekem ez is egy olyan aspektusa volt ennek az egésznek, ami tökéletesen jól megmutatta azt, hogy a Last of Us-nak az erőssége az tényleg az emberi oldalaknak a bemutatásában rejlik. De beszéltünk itt arról, hogy a Last of Us egy iszonyatosan félelmetes és hátborzongatóan jó sorozat. Beszéltünk itt arról, hogy ez meg az mennyire meghatározó eleme tud lenni ennek a dolognak, de a valóság az, és az igazság is ebből kifolyólag sokkal inkább szerintem az, hogy ha az ember belegondol, és az ember belenéz, és elmélyül ezekben a dolgokban, akkor tökre egyértelművé válik a számára, hogy ez a sorozat ez attól tud zseniális lenni, hogy megmutatja azt, hogy milyen az ember valójában, hogyan viselkedik adott szituációban. A Walking Deadben is valahol talán ez volt, vagy ez lehetett az egyik legérdekesebb dolog annak idején, amikor elindult, mert kíváncsi voltál arra, hogy ezek az emberek hogyan fognak tudni megbízni egymásban, de nagyon, viszonylag nagyon hamar összeszoktak. És itt a Last of Us-nál nem érzed azt, hogy az emberek összeszoktak volna, nem érzed rajtuk azt, hogy ebbe ismerik egymást 10-15 éve. Egyszerűen nem érzed rajta feltétlenül azt, hogy ők összeszoktak, hanem azt érzed rajtuk, hogy van egyfajta kölcsönös tisztelet, esetleg egy kis bizalommal meghintve, és ennyi. És így épül fel az egész kapcsolat. Szóval szerintem nagyon sok olyan apró eleme volt ennek a vagy van ennek a sorozatnak, ami tökéletesen jól meg tudja mutatni azt, hogy milyen az emberi természet. Ugye Frank is tökre önzetlen volt, amikor megpróbálta megmenteni Billnek az életét. Én azt hittem, hogy Billt lelövi, vagy Franket lelövik a francba, és Bill meg hát tulajdonképpen átmegy kamikázéba, vagy Rambóba, vagy valami hasonló dologba, mert az ütött volna egy isten igazából, de nem ez történt. Helyette ugratunk 10 évet ez az esetet követően előre az időben, és hát tulajdonképpen beleestünk ebbe a nagyon-nagyon érdekes csapdába, amikor láttuk azt, hogy Frank mennyire beteg lett 10 évvel később. Nyilván nem, semmi köze nem volt ahhoz, hogy kiütött ez az egész vírus, meg hogy ez a kiütött a vírus 20 évvel ezelőtt, igen. Szóval, hogy nem a vírushoz volt köze, hanem csak saját magához, meg a korához, meg az egész szervezetéből fakadó dolgokhoz, és nyilván ugye Joelék szereztek nekik állandóan, mi a nevét, szereztek nekik, meg szereztek a számára gyógyszereket, amivel azért kordában lehetett tartani ezt a dolgot, de hát nyilván ő is nagyon tisztában volt vele, hogy ez már nem élet, hiszen tolókocsihoz volt szegezve, és nem is nagyon feltétlenül szerette volna ezt az életmódot folytatni, mint amit folytatott. Ami egyébként, ha belegondol, az ember tökre érthető, hiszen ki tudja, hogy hány éve ülhetett abban a tolókocsiban. Egyébként tökre jó művész volt, amit mindenféleképpen érdemes leszögeznünk, hogy egy baromira jó festett szerintem a csávó, és emiatt, már csak emiatt is önmagában szerintem megéri az, hogy odafigyeljünk rá, meg hogy felfigyeljünk erre a karakterre. Viszont ugye ez már nem igazi élet, onnantól kezdve, hogy egy tolókocsihoz vagy szögezve, meg hogy igazából nagyon sok mindent nem tudsz csinálni pontosan azért, mert hogy egy kocsihoz vagy szegezve, és ez egy iszonyatosan kényelmetlen, kínos szituációt tud generálni, nem csak pároddal tekintetben, vagy párod tekintetében, hanem úgy amplád az egész életet, hiszen nem tud azokat a dolgokat csinálni, amiket szeretnél, nem tudsz elmenni sem nagyon máshova, nem is nem biztos, hogy tudod tekerni egyedül a kocsit, lehet, hogy tolni kell téged a kocsival, meg nem lehet téged egyedül hagyni, mert onnan kezdve viszont biztos, hogy meg fogsz halni, hogyha egyedül maradsz egy ilyen posztapokaliptikus világban, mint hogy egyébként ez valószínűleg sokunkkal egyébként megtörténne, még akkor is, hogyha nem vagyunk tolókocsiban, nagy valószínűséggel egyedül maradnánk, és utána meghalnánk szépen. Tehát ez több mint valószínű, hogy valami ilyesmi történne. Velem biztos, hogy valami ilyesmi dolog történne. Igazából ez egy tökre érdekes romantikus történet volt, mert ugye a Frank megkérte Billt, hogy ölje meg. Tehát legyen, adja neki egy tökéletes napot, és utána ölje meg. Lényegében azáltal, hogy a tablettáit az bele morzsolja a boros poharába, és ugye megissza majd este az isteni nyúlvacsorát követően. Ja, tényleg nyúl volt, akkor ezért volt nekik húsugállandó. Na mindegy. Szóval igen, nagyon kedveltem egyébként ezt a történetszállat, mert tényleg bemutatták egy viszonylag gyorsan azt, hogy hogyan is telik ez a remek nap, és viszonylag gyorsan eljutottunk arra pontra, hogy láttuk azt, hogy mennyire nem könnyű egyébként elengedni a másikat, és mennyire nem könnyű megölni a másikat, még akkor is, hogyha az ő kérésére történik ez a dolog. És ez is egy ilyen nagyon, hát igazából nem is vetett fel nagyon sok kérdést, de közben mégis felvetett egy rengeteg kérdés, egy rajli kérdés felmerült. Nem csak bennem szerintem, hanem így amplád a nézőkben ezzel kapcsolatban rengeteg minden felmerült, mert hogy igazából tökre egyértelműleg tűnt ez a dolog, aztán igazából meg mégsem volt az. Szóval van ennek így értelme? Nem tudom. Mert hát nyilván nagyon tudtad azt, hogy Bill nem szeretne Frank nélkül élni, pláne nem így tizenön akárhány év után, hanem érezted rajta azért azt, hogy azért itt nem biztos, hogy ez annyira csak az fog történni, amit Frankért, hanem itt azért lesz más is. És hát ugye nyilván Frank beletett a boros üvegbe is már ebből a gyógyszeres történetből egy kicsit, szóval bebiztosította magát, hogy ő is meg fog halni. Egy iszonyatosan romantikus dolog volt, egy romantikus gesztus az ő részéről, hogy nem akar a párja nélkül élni, és ezért inkább megöli magát is. És akkor így mind a ketten befeküdtek az ágyba, ablakot nyitva hagyta, és szépen hát történt, ami történnie kellett, és ugye megérkeznek ekkor Pedro Pascalék a jelenben, bemennek a házba, keresik Billt, Ellie megtalálja ezt a levelet, elolvassák a levelet, kiderül belőle, hogy mi történt, és az is, hogy Bill minden fegyverét Joelékre hagyja, meg hát egyéb ingóságait is, ami szerintem egyébként egy tökre jó dolog, mert ez is csak megmutatja azt, hogy kölcsönösen tisztelték egymást. Tök mindegy, hogy volt ott bizalom, tök mindegy, hogy szerették egymást, vagy sem. Egyszerűen a tisztelet az megvolt. Minden emberi kapcsolatnak szerintem van néhány alapvető tulajdonsága, a tisztelet az egyik, a hűség a másik, az őszinteség pedig a harmadik. Igazából sorrend ez tök mindegy, de erre három dologra szükséged van ahhoz, hogy bármilyen emberi kapcsolatot fel tudj építeni, vagy ki tudja alakítani. Ha ebből a háromból egy is hiányzik, akkor az már nem lesz egy jó emberi kapcsolat, az nagyon-nagyon maximum hello, hello, szia, szevasz kategóriás, jobb esetben haverság, rosszabb esetben pedig csak tényleg illedelmes beszélgetésként fog megmaradni az emberekben. Nyilván ennek van a pozitív és negatív tulajdonságai, meg kimenetelei, nem nagyon számít, meg nem nagyon van különösebb jelentősége. Minden esetre szerintem iszontosan jól volt felépítve ez az egész történetszál. Érezted Joel-en is azt, hogy mennyire megrázza az, ami történt, és hogy őt igazából mennyire szarul esik neki ez a dolog. Az is nagyon érdekes volt, hogy megtudtuk, hogy innen játszottak ezek a 80-es évekbeli számok, mert ugye Frank találta ki ezt a kódot még annak idején, hogyha valami gond van, akkor 80-as évekbeli számot játszanak majd le, és hogy tulajdonképpen ezt jelképezte néhány nappal az indulásuk előtt, vagy az indulásukkor az a 80-as évekbeli szám, ami ott felcsendült. Lehet egyébként, hogy akkor már legalább egy hete halottak voltak, most ezt nem feltétlenül tudom pontosan belőni időben. Minden esetre ez a két dolog, ez így összeért, és össze, hát játszottak lényegében. Voltak ennek az epizódnak kiszonyatosan érdekes gondolataim ezen a szinten is, meg az egész befejezés is, hogy tulajdonképpen ugye ott van a kocsi, fel kellett csak tölteniük az aksit, és akkor utána már el lehetett vinni, és Joel elmondja Ellie-nek, hogy mi lesz az az út, amit ő szeretne bejárni, hogy először elmennek a tesójáért, ő ismer néhány olyan embert, aki talán segíthet célba juttatni Ellie-t, és szerintem ez magában egy baromra érdekes dolog, hiszen innentől ez már nem gyalogolniuk kell, hanem már van egy kocsiuk, egyelőre legalábbis, és utána meglátjuk azt, hogy hol fognak majd kikötni, hogyan jutnak el oda, ahova nekik el kell jutniuk. Mindenesetre az epizód ez tele volt szerintem iszonyatosan gyönyörű romantikus pillanatokkal, miközben iszonyatosan hátborzongató volt. Tehát tulajdonképpen ez a rész, ez azért volt zseniális, nem azért volt zseniális, mert hátborzongató volt, mert nem. Az elejét leszámítva ez a rész egyáltalán semmiféle hátborzongató dolog nem volt benne, de közben, sőt, igazából nagyon érződött rajta az, hogy mennyire olcsó rész, ha úgy tetszik, az összes többihez képest, mert tényleg tulajdonképpen egyetlen házban, illetve annak környéke játszódott az egész rész, szóval semmi extravaganza nem volt. Viszont azt abszolút nagyon jól lehetett érezni rajta, hogy ez egy iszonyatosan erőteljes és nagyon-nagyon brutálisan jól felépített epizód volt, ami az ember érzelmeire hatott. Tehát ez most nem a félelmetes jeligével próbálkozott meg a néző tudatába fürkészni, sőt nem biztos, hogy ez lesz az epizód, amit mindenki emlegetni fog, de az biztos, hogy felhez fogjuk hasonlítani, az is biztos, hogy ez egy olyan epizód volt, ami nem hátborzongató, hanem megpendíti életet húrjait, vagy az érzelmeit húrjait, és ebből fakadóan pedig rengeteg jó dolog tud kikerekedni ebből a történetből, illetve rengeteg olyan dolog tud kikerekedni ebből a sztoriból, ami szerintem hozzájárult ahhoz, hogy ez egy erős epizód legyen. Nem biztos, hogy úgy, ahogy én szerettem volna azt, hogy egy erős epizód legyen, de az biztos, hogy egy erős epizódot kaptunk, és igazából nem nagyon valakunk panaszkodni, mert megkaptunk mindent tőle, amit szerettünk volna. Nyilván azt nem, hogy Joelből és Ellieből nagyon-nagyon kevés volt, viszont abban a szempontból mindenféleképpen tök jó dolog volt, hogy megismertük Billnek és Franknek a szerelmi történetét. Igazából én erre lehet, hogy egy külön kiadást szántam volna, sem mint, hogy egy 10 részes szezonban elpazaroljam erre az időt, mert egy 13 részes szezonban azt mondom, hogy simán belefér ez a dolog, de 10 részes szezonban, hát figyelj, olyan karakterekre elpazarolni az időt, tök mindegy, mennyire gyönyörű vagy éppen nem gyönyörű az ő romantikus történetük, akik a későbbiek során nem lesznek hatással a történtekre, meg nem lesz jelentőségük, akár a későbbi évadban, az nem feltétlenül a legbíztatóbb, vagy bizalomgerjesztőbb dolog. Tehát tényleg azt érzed rajta, hogy ez egy időpazarlás volt ebből a szempontból, de közben igazából nem volt az, mert egy iszonyatosan erős, nagyon-nagyon jól felépített, az emberi érzelmeire hatni tudó epizóddal volt dolgunk. Nem is meglepő egyébként különösebben az, hogy mert a harmadik rész előtt berendelt az HBO a második évadát, ami, ha minden igaz, akkor a Last of Us második részéről fog majd szólni, azt egyelőre nem tudni, hogy az egész szezont fel fogja dolgozni egyben a Last of Us-nak a második részét, vagy azt majd megpróbálják két évadra bontani. Engem egyelőre az sokkolt le, hogy az első évad az úgy konkrétan el fogja mesélni az egész játéknak az egy történetét. Tehát, hát megmondom, hogy egyáltalán nem számítottam sem ilyesmire, de mindegy. Szóval ennyit erről. Szerintem egy iszonyatosan erős, erőteljes rész volt, más volt, mint amit szerettem volna látni, más volt, mint amire számítottam. Nem mondom azt, hogy nem értem meg ezért hajnali 5-kor fölkelni és megnézni ezt a részt, mert az hazugság lenne. Természetesen a Last of Us-nak is vannak gyengébb és erősebb pontjai, minden egyes epizódjában egyébként. Ez most összességében hiába volt egy nagyon-nagyon jó. Szerintem az a második részhez képest ez egy kicsit gyengébb volt. Tehát a második rész egy kicsit több volt benne a feszültség, ez inkább egy romantikusabb rész volt. Ez kicsit talán az első részhez lehet hasonlítani, ami talán egy kicsit tágítja azt a világot, vagy univerzumot, amiben ez a történet játszódik. Szükségünk van ilyen háttértörténetekre egyébként, független attól, hogy hány epizódból áll egy szezon, mert ezek hozzátesznek dolgokhoz. Ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy az ember jobban tudja élvezni ezeket a történeteket, és jobban el tudja mélyülni, vagy merülni ezekben a sztorikban. És ezek miatt szerintem elengedhetetlen az, hogy egy ilyen jellegű történetben legyenek olyan epizódok, amik kicsit kiragadnak a valóságból, és a valóság alatt most nyilván a történet univerzumát, a történet valóságát értem, nem feltétlenül a miénket, mert a miénkből is ki tud, tehát a miénkből alapján ki tud ragadni ez az egész történet, de azért nyilván teljesen más, amikor benne vagy egy ilyen sztoriban, és akkor itt ezen belül van egy olyan epizód, ami egy kicsit így más, mint a többi. Mert végülis így tudnám legkönnyebben körülírni, hogy ez epizód ez tényleg más volt, mint a többi. Nem feltétlenül jobb, és nem feltétlenül rosszabb, csak más volt, mint a többi, de valahol szükségünk van egyébként az ilyen részekre is. Mert mondom, tényleg hozzá tudtak tenni nagyon sokat a történethez, nagyon sokat hozzá tudtak tenni ahhoz a világhoz, amiben játszódott a sztori. Kellett ez a háttértörténet. Az, hogy olyan karakterekre, akik nem élik túl ezt az első epizódukat sem, mi szükség van? Na, az viszont már egy teljesen más kérdés. Arra már sokkal nehezebb nekem is választ adnom. Én élveztem ezt a részt, mert tényleg nagyon-nagyon jó volt, romantikus volt, elgondolkodható rész volt. Tényleg onnantól kezdve, hogy felmerül a nézőben is az a kérdés, hogy ha te bekerül egy ilyen szituációba, és nem találkozol semmi másik emberi lényen, egyszer csak szembe jön egy azonos nemű, vagy éppen egy másik nemű lény, akkor te vajon hajlandó lennél-e belevágni egy kapcsolatba, illetve ennyi elég-e ahhoz, hogy az ember kapcsolatba kerüljön. Például nekem ezek baromira érdekes kérdések voltak. Aztán utána felmerül az a kérdés, hogy mennyit tennél meg, vagy mit tennél meg ezért a bizonyos kapcsolatért, amikor csak egymásra számíthattuk, és amikor ott éltek egyedül kvázi a világ végén, elszigeteltem mindentől és mindenkitől, mert ez is egy baromira érdekes szituáció, és ott van a végén, amikor a párod megkér arra, hogy öld meg. Vele halsz, mint Romeo és Júlia, vagy éppen csak hagyod, hogy ő vesszen oda, és te egyedül megpróbálod folytatni. Tehát nagyon sok olyan apró kérdés, egy baromira érdekel egyébként, hogy neked mi a válaszod ezekre a kérdésekre, hogy szerinted te hogyan viselkednél ebben az adott szituációban, te mennyire lennél bátor, vagy mi számít bátornak egyébként egy ilyen szituációban? Bemerni, de engedni az otthonadba ezt a fószert, vagy ezt a szemét, aki akkor bevándorol, belemernél-e szeretni, bele tudnál-e szeretni, tök mindegy, hogy milyen nemű. Mondjuk azt, hogy az érdeklődési köröddel ellentétes személyben, vagy éppen egyéb dolgok játszódnának le benned, és hogy hogyan reagálnál erre a szituációra, hogyan kerülnél ki ebből a szituációból, ki akarnál egyáltalán kerülni ebből a szituációból. Beszélgessünk ilyesmikről lent a kommentekben, vagy e-mailben a podkultpanel@gmail.com címen, illetve Facebookon a BMW Podcast név alatt. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet mára, ez volt a Last of Us 3. epizódja, jövő hétfőn jövök a 4. résszel, ami szerintem ismétetlen egy újabb zseniális epizód lesz, nagyon bízom benne, hogy ez már egy Joel és Ellie centrikus epizód lesz, és egy kicsivel jobban elindulunk, vagy felpörgetjük már az eseményeket. Én nagyon-nagyon izgatottan várom a következő részt is, remélem te is így vagy vele. Popkultúrában rendkívül gazdag hetet kívánok! Frasier has left the building.